Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Erős földrengés rázta meg Japán északi részét a mai napon helyi idő szerint vasárnap este, amelyet további mozgások követtek a japán meteorológiai szolgálat szerint. A szakhatóságok cunami riadót adtak ki. A 6,7-es erősségű földrengés Iwate prefektúra partjainál a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben történt. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a környékbeli két atomerőműben nem észleltek rendellenességet. A hatóságok akár egy méter magas cunami veszélyére adtak ki figyelmeztetést az északi partvidék mentén. Az NHK japán közszolgálati televízió arra figyelmeztetett, hogy mindenki maradjon távol a partmenti területektől, és hogy további földrengések lehetnek a térségben. 30 millió ember életét fenyegeti a Fülöp-szigetek felé tartó szupertájfun, írja a híradó. A Fülöp-szigeteken közel 1 millió embert evakuáltak az idei év eddigi legnagyobb vihara, egy közeledő szupertájfun érkezése előtt. Az ország északkeleti partvidékén már orkán erejű a szél, sok helyen megszűnt az áramellátás. Meteorológusok számításai szerint a közelgő tájfun óránkénti szélsebessége jelenleg 185 km/h. A hatóságok azt közölték, hogy a szupertájfun északnyugat felé halad, és a legfrissebb számítások szerint vasárnap késő este vagy hétfő hajnalban éri el a Fülöp-szigetek Aurora vagy Isabella tartományának a partjait. Gilberto Teodoro védelmi miniszter szombati beszédében azt mondta, hogy a vihar az ország hatalmas részét érintheti, beleértve az előző tájfun által leginkább sújtott középső tartományt, valamint a fővárost, Manilát és agglomerációját. A katasztrófavédelmi hatóságok szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a közelgő Fung Wong szupertájfun. Online adatbázis segít felismerni a mérgező növényeket. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új felületén bárki utána nézhet a leggyakoribb veszélyes, mérgező vagy allergén növényfajoknak, írja az Agroinform. A gyűjtemény képekkel és részletes leírásokkal is segíti az azonosítást. Kiemelték, hogy Magyarországon évente mintegy 200-250 növénymérgezési esetet jelentenek az ellátást végző egészségügyi intézmények, ám a mérgező növények véletlen vagy szándékos fogyasztása ennél jóval gyakoribb. Burkolatfelújítási munkálatok miatt korlátozások lesznek az M5-ös autópályán a soroksári csomópont közelében, valamint az M0-ás 7-es főúti csomópontjában, közölte a Magyar Közút. Tájékoztatásuk szerint hétfő reggeltől előreláthatólag 21-én estig az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a soroksári csomópont előtt egy szakaszon lezárják a külső és a lassító sávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat. A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról történő lehajtás. Ugyanebben az időszakban a 10-es jelű csomópontban az M0-ás autóút Győr felé vezető oldalán a lehajtó csomóponti ágon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút szakemberei. A térségben sebességkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, azonban továbbra is le lehet hajtani az M0-ás autóútról Diósd Budapest irányába. Néhány heves vármegyei vasútvonalon változik a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, hogy karbantartási munkák miatt módosul a vonatok menetrendje. A következő vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek. November 30-áig a Budapest 60 vonalat, a 60 Szolnok-Vámosgyörg Újszász Szolnok vonalat, valamint december 13-áig a Debrecen-Füzesabony vonalon módosul a vonatok menetrendje. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen-Hortobágy-Tiszafüred-Egyek-Füzesabony között MÁV buszok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁV busz közlekedik. Híreink végén az időjárásról. A derült tájakon ismét terjeszkedik a rétegfelhőzet, valamint nagy területen képződik tartós sűrű köd, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult ég valószínű. Gyenge marad a légmozgás, nagy területen megszűnik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Cserehátra, a Hortobágyra és a Matyóföldre is ellátogatunk. Elsőként a középső Cserehát egyik kis településének polgármestere Varga Gábor beszél falujáról.
Hol is vagyunk?
Felső Ordász községben.
És a polgármesteri hivatalban megkérdeztem polgármester urat, hogy van-e munka, szúnya van is, meg nincs is. Tehát most csend is van, de hát készülődnek a következő évre.
Igen, hát javarészt a faluban közfoglalkoztatásból élnek az emberek. Jelenleg 40 emberünk van, most bővítjük őket 45 főre, de sokan bejárnak Miskolcra is dolgozni, illetve a településen és a vonzás közöttében ilyen gazdaságokban.
Milyen nagyságú település egyébként?
Hát 600 fő körül vagyunk hivatalosan.
Vagyis sokan beköltöznek, elköltöznek, hát, tehát nagy a mozgás?
Inkább az, hogy nem jelentkeznek ki, akik elköltöznek.
Ja, értem.
És emiatt több a lélekszám.
Régi nagymúltú településről van szó, ugye a neve is ott van, hogy felső vadász, tehát itt a vadászat nagyon fontos volt. Gondolom, hogy itt a környékbeli földes uraknak volt a földje, a erdeje.
Igen, egy régi Rákóczi birtokról van szó, amit, ha jól tudom, akkor Sejebbel együtt vásároltak meg annak idején, és egy központi falu volt ez mindig, Felső Vadász.
Gyönyörű helyen fekszik, az biztos. Hogyha valaki ide jön, szétnéz, hát ide vágyna. Csak éppen ugye a munkalehetőség meg mellette, hát ugye alakulnak a sorsok, különböző sorsok. Városról nem nagyon jönnek már ki ide.
Hát nem jellemző. Inkább a város szippantja el az embereket jobban, hogy munkahelyhez közelebb legyenek, ugye, mert itt a vidéken nem nagyon fejlődik most a munkahelyek.
Egyébként, ugye, ahogy látom, eléggé rendben van itt a iskola is, itt van nem messze, meg ez a hivatal, hát modern.
Igen, ennyiben szerencsések vagyunk, ugye, hogy a településen minden megtalálható. Orvosi rendelő, védőnői szolgálat, óvoda, bölcsöde, általános iskola.
És tulajdonképpen, ugye jó egy éve polgármester, miért vállalta? Mert azért egy olyan településnek a sorsát magára venni az embernek, ami nem problémamentes, azért bátorság kellett hozzá?
Hát mindenképpen bátorság, meg én úgymond lokálpatrióta vagyok, én nem szerettem volna soha elmenni innen, meg ide kötnek a gyökereim is, a nagyszüleim is, a dédszüleim mind felsővadásziak, kötődésűek, és soha nem akartam polgármesteren, ezt hozzáteszem, csak ugye rávitt az a helyzet, nem akarok túl szélsőséges lenni, de nem tudtuk tovább nézni a feleségemmel azt, hogy csak épül, pusztul lefelé ez a szép környezet, meg úgy maga az egész közösség, és ezért gondoltam azt, hogy megpróbálunk rajta mi változtatni, hogyha más nem akar csak saját érdeket nézni.
Jó, csak hát azért ahhoz, hogy valaki elvállalja, hiába biztatja a feleség, de kellenek tervek, kellenek olyanok is, akik megvalósítják azt a tervet, mert egyébként akkor minek vállalom. Meggondolta, jól?
Hát kényszer lépés volt, de mindenről volt elképzelésem előre, hogy mit kéne javítani, vagy mit lehetne szebbé, jobbá tenni, meg élhetőbbé az egész települést. Egy nagyon jó munkahelyet adtam fel ezért.
Nem itt dolgozott, vagy itt?
Nem, Miskolcon dolgoztam, egy országos nagy buszos cégnél voltam sofőr, aztán energetikus, és hát úgy gondoltam, hogy mindenképp fel kell adnom azt, hogy a mi saját élő környezetünk ugye rendben legyen, jobb legyen.
Szóval mindenképpen szeretné, hogy felső vadász maradjon, illetve hát ne pusztuljon le olyan szintre az önérdekek miatt, ugye említette, hogy valószínű, hogy aki polgármester akar lenni valahol, legtöbb esetben nem az önös érdek, hanem az, hogy a település fejlődjön. Most akkor van munka bőven, ugye?
Hát van, kezdtük a takarítással, mert ellepett minket a gaz. Sajnos olyan rossz híre volt a falunak a kék túrával kapcsolatban is, hogy azon is megpróbáltunk javítani, rendbe tenni a dolgokat, és amit tudunk hozzátenni. Az a mottom így az 5 évre vonatkozóan, hogy segítünk, amiben tudunk, de ártani nem ártunk, ha nem tudunk segíteni.
Kék túra, az ugye, az fontos útvonal, és hogyha valaki itt megáll, akkor van lehetősége esetleg vásárolni, vagy esetleg aludni?
Igen, hát a szállással kapcsolatban most egy kicsit meg vagyunk lövő, mert egy alapítvány működött a faluban, ami most szünetel, úgy tudom, itt a plébánián, de vásárolni van 2 vegyesbolt is a községben, mert trafik, ahol tudnak.
Akkor szívesen látják a úgymond idegeneket, hát a kék turások annyira nem idegenek, jó emberek, szemetet ők nem dobálnak el valószínű.
Az biztos. Segítjük őket, hogy tudunk, rendbetettük az utakat is, Irotától Nyéstáig. Ez volt az egyik vállalásom, szemétszerésben is segítünk, ha tudunk, meg ugye itt bélyegző hely van, meg van a látványosságunk, a Rákóczi kastély, ami sajnos most egy tankerületi iskolaként működik, úgyhogy ez nem látogatható. Csak előre egyeztetett időpontban, hogyha a tankerülettel megbeszéljük.
Állapota akkor romlik?
Hát iskolaként használják, úgyhogy romlik.
Hát oda pénz kell, hogy meg hát a műemlék jellegű épületről van szó, akkor biztosan.
Állammegóvásról gondoskodnak, de viszont már sok mindent kellene rajta javítani.
Hát jól lát, mindent a faluban végigjárja néha-néha?
Minden nap végigjárom, többször is. Csak úgy tudok gondolkozni előre, hogyha látom, hogy mi az, ami eddig már megvalósult, meg mit kéne holnapra kitalálni, holnap utára, hogy épüljünk, szépüljünk mindig.
Pedig olyan kényelmes itt a hotel, el lehetne egész nap itt.
Hát igen, csak én ilyen kétkezi ember vagyok inkább, aztán szeretem megfogni a dolgokat, aztán úgy csinálni, mindent, hogy szép, jól legyen.
Mondta, hogy energetikus, tehát azért bizonyos mértékig tudja, hogy mire van szüksége a településnek ahhoz, hogy kijöjjön abból a pénzből, amit lehet kapni, mellette pedig hát ugye az energiát pedig valamilyen más módon is nyerni. Fával fűtenek főképp az emberek itt?
Igen, vegyes tüzelés, mert vezetékes gázunk az nincs. 1-2 középületben van, ahol tartályos gáz van, de a jellemző az, hogy mindenki fával fűt.
De itt is?
Itt is az önkormányzat épületében vegyes tüzelés van.
Értem, tehát akkor dolgozni kell vele, meg hát kormol is egy kicsit, bár itt elviszi a szél, ha minden igaz.
Úgy szoktuk mondani, hogy többször meg kell melegedni mellette.
Szénnel, fával, egyszer a vágáskor, mások tüzelés, harmadjára pedig, még a salak kihordásával is. Ugye modernebb a gáz, csak hát ugye most olyan viták vannak a ukránok miatt, hogy az érinti a közüzemeket is, önöket is, hogy spórolni.
Hát igen, sajnos ez a helyzet, meg az a baj a gázellátásunkkal kapcsolatban, hogy itt a gázvezetékek vége az Homrognál megszűnik, amott Baktakéknél, úgyhogy mind a két irányból nem tud idejönni egyikből se gáz, úgyhogy itt csak tartályos van az orvosi rendelőben, meg az iskolában is.
Tehát azért van iskolájuk, orvosi rendelőjük, tehát a közüzemek azok megvannak.
Úgyhogy ha valamit szépítünk, vagy javítunk a körülményeken, akkor az nekem is ugyanúgy jár. Ugyanúgy jól érzem magam benne.
Fiatal ember, de gondolom, hogy azért család van. A feleséget említett, gyereket még nem.
Gyerekem is van, ő most született 7. hó 21-én, úgyhogy mi nagyon pici, sokat vártunk rá, de szerintem a Jóisten azért adott ilyen jó gyereket, mert hogy sokat kellett rá várni.
Hát, gratulálok.
Köszönöm.
Már második hely, ahol volt születésnap miatt kellett gratulálni, itt a gyerek születése miatt. Tehát akkor a jövő megvan.
A jövő megvan, ez egy plusz hozzátesz a munkámhoz, hogy ugye még többet tegyek bele, hogy még jobb legyen majd a következő generációnak is.
Egyébként a rokonság segíti?
Persze, úgy veszem észre, hogy mindenki támogat, a faluban lévők is, a rokonok is, mindenki, úgyhogy szavam nem lehet erre.
Azért egy itteni polgármesternek keménynek kell, hogy legyen egy bizonyos szintig, hiszen az emberekkel beszélni, kéréseket visszautasítani rendkívül nehéz lesz. Mikor járja a falut, gondolom, hogy néhányan kérnének segét, vagy bármi mást, hogy ebbe segítsen polgármester úr. Hát ezt meg kell fontolni, mert nem lehet elpazarolni a javakat.
Igen, hát az, hogy keménynek lenni, az relatív. Inkább azt mondom, hogy határozottnak kell lenni, és mindenkin segíteni, akin csak tudunk. Persze ennek vannak keretei, itt a testülettel meghatároztuk, hogy mennyi segét lehet adni egy éven, ki hányszor vehet igénybe. Itt nálunk bevezettük azt, hogy egy éven egyszer van 20 000 forint rendkívüli segély, meg vannak ugye különleges esetek, amikor tolókocsira vagy valami másba kell segíteni, egy nagyobb összegbe, akkor azt a testület dönti el, hogy hogy tudunk, milyen formában.
Testület erős, úgy a polgármesterrel szemben, vagy a polgármester mellett erős?
Úgy érzem, hogy együtt vagyunk erősek, és úgy mondhatom, hogy szinte mindenben egy a gondolatunk, mert hogy minden képviselőt is ide köt.
Tehát tudják a helyzetet, felmérték, és próbálják valamilyen szinten ezt úgy tenni, hogy a következő választáskor is induljanak, vagy pedig hát azt mondja, hogy lehet, hogy elég ez az 5 év.
Semmiképp nem adnám fel azt, amit ugye felépítünk közösen a testülettel, de szerintem a testület többi tagja is így gondolja, hogy magunknak kell, hogy megteremtsük a jövőt is, a jövőképünket.
Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy rengeteg olyan dolgot mondott, ami nem biztos, hogy minden településre jellemző, de itt a Cserehátnál, itt azért ez jellemző, az egykori gazdagságból az elszegényedés, és most pedig azért a talpraállásnak kéne, hogy legyen az ideje.
Hát minden megpróbálunk kihasználni, minden a állam adta lehetőséget megfogni, Magyar Falu programba is, meg a különféle pályázatokat behozni a településre, úgyhogy mindig élhetőbb és gazdagabbá tegyük a falut.
Így legyen.
Köszönöm szépen.
Varga Gábort, felsővadász polgármesterét hallották. Sorunk folytatásában a Cserehát északi részére megyünk.
Bejöttünk, és egy folyosón keresztül, ahol kiállítás van, de Még ha az elejéről kezdjük, akkor egy emléktábla is van az épület falán. Biztos vagyok benne, hogy ennek a hát nem fiatal épületnek valószínű, hogy az emléktáblára írt név volt a tulajdonosa, vagy pedig itt lakott.
Igen, ez valóban így van. Tóbis Béla vagyok, Krasznok vagy a település polgármestere. Hát, mint ahogy említette, ez az emléktábla, ez a Scholz Albin nevét tartalmazza. Scholz családnak egy borászatot tanuló, Budapesten tanuló fiúnak volt az érdeme tulajdonképpen, mert ő szerette volna a gazdaságot felfejleszteni, de hát ugye az akkori helyzetben nem volt az nagyon egyszerű, úgyhogy őt ragadtuk ki a családból, és akkor, mint az épület a Scholz családé volt, tehát annak egyében helyeztük el azt az emléktáblát a falon.
De egy olyan kiállítás van itt, amit úgy mondom, hogy valószínű, hogy sok embernek kellene látni. Nem tudtam végignézni, persze, mert jöttünk be, mert visszhangos is kicsit a folyosó, de azért az iskolások bejönnek ide néha megnézni.
Hát az a kiállítás, ez körülbelül 2 éve készült el, tehát ez nem túl régi, az épületfelújítása pár éve, de mint látni is, tehát kívül belül megszépültünk, megújultunk teljesen. Ez a kiállítás, ez a Krasznokvajdán született Kerekes doktor családjának, illetve az ő emlékére is készült, tehát itt régi fényképek, minden is van ebbe a kiállításba, valamint a Scholz családnak is van olyan emléktárgya, illetve leírás, ami a családnak az életére, illetve a múltjára vonatkozik. Valamint van a község változásáról is fényképek, tehát hogy a közintézmények, vagy postaépület például milyen volt, milyen lett, milyen most, illetve hát az önkormányzat idejében elért eredmények, a közmunkaprogram keretében elért eredményekről is van fotunk. Tehát több minden dolog van, ami megtekinthető. Nyitottak vagyunk nyilván bármikor, megnézhetjük, hát gyermekek is előfordultak, mert ugye koszorúztuk az emléktáblát is, és mert nagyobb rendezvény nem itt tartunk, hanem inkább a művelődési házunkban, de nyitottak vagyunk minden érdeklődőre.
Ugye Krasznokvajdával kiszúrt Trianon rendesen, hogyha mondhatjuk ezt a csúnya szót, mert elvette azt a részt, amihez igazából tartozna a Csereháznak ahhoz a részéhez, és utána egy kis regionális központtá vált, de utána jött megint egy probléma, a rendszerváltás, és bizony ez rányomja a bélyegét a falura. Nem a képére, mert hát tisztaság, rend van, mindenütt szinte, csak hát ugye a lehetőségek. Megszűnt a TSZ, utána már az egyéni gazdálkodók talán máshonnan vásároltak földet, tehát máshová viszik a hasznot, hogyha minden igaz. Hát azért elég sok minden olyan dolog van, ami nem a legjobb társadalmi gazdasági körülmények közé hozta önöket.
Igen, valóban ezzel egyetértek. Hát ugye Krasznokvajda a szlovák határtól 10 kilométerre helyezkedik el. Hát szoktuk így viccesen mondani egymás között, hogy mi a kassai járáshoz tartozunk, mert ugye Kassa vonzás körzete volt ez a vidék hajdanában. Valóban egy kicsit kiszorultunk így az ország peremére, de azzal szoktuk magunkat nyugtatni, hogy egy nagyon gyönyörű szép vidéken élünk, és már ugye most a határátjárás az egyszerű, tehát az ott élő magyarokkal tartjuk a kapcsolatot, rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal. Hát nagyon sokan már a határon túlról itt vásárolnak ingatlant, sőt, már most a településnek közel 20%-a Szlovákiából áttelepült állandó lakcímmel rendelkező krasznokvajdai lakos, és nyilván itt a munkalehetőség kicsit nehézkesebb a bejárás szempontjából a városokhoz. Igaz, most a kormányzatnak van egy célkitűzése, mert a minap kaptunk egy értesítést erről, hogy több tömegközlekedési eszköz révén autóbusz közlekedés van csak itt a mi térségünknél, és fogják sűrűsíteni, tehát most, hogyha valaki munkát szeretne vállalni, akkor lehet, hogy nagyobb lehetősége nyílik erre, mert egyébként az utazás az volt mindig a legnagyobb probléma.
Iskola van, orvosi rendelő van, bölcsödéjük is van már? Vagy az még csak a terv?
Hát igazából a gyermeklétszámot figyelembe véve, hogy mint ahogy említette is, hogy a Krasznokvajda egy mikrotérségi központ, az valóban ez most is így funkcionál, tehát itt Krasznokvajda intézményhálózattal rendelkezik, tehát óvoda, orvosi rendelő, mentőállomás, rendőrőrs, igaz, az ott most a létszám függvényében nem mindig van úgymond nyitva, de működik, és hát a bölcsődő most egy remek létszámot figyelembe vettük, még a bölcsődő úgy gondoltuk, hogy megoldható, hogy a település meg tudja, tehát a kisebb gyermekeket is be tudjuk az óvodába fogadni, és nem biztos, hogy lenne, mert mint ahogy említettem, hogy a munkalehetőség az nem olyan egyszerű, tehát hogyha valaki ingázna, akkor a gyereket bölcsődébe el tud menni a városba, itt az utazási idő az nagyon nagy volt. Még nem formálódott meg az, hogy egy bölcsődét hozunk létre, de ha szükség lesz, hát természetesen.
Terveik között már fejlesztések nem igen vannak még, hanem inkább a szinten tartás, vagyis állagmegóvás és minőségi javítás, hogyha jól gondolom.
Igen, hát igazából az intézmény hálózatunk az, ami van, azok az elmúlt évek során hál' Istennek sikerült felújítanunk, tehát sok mindent különböző forrásból, pályázati forrásokból, valamint közmunka lehetőségével, itt jelen pillanatban is elég nagy számú közmunkával dolgozunk, tehát abból is tudtuk szépíteni a telepelésünket. Hát van még, amit lehet, vannak még terveink természetesen, és azokat szeretnénk majd folytatni. Most egy új úttal rendelkezik a településünk táblától táblája. Nagyon örülünk neki, reméljük, hogy ez majd folytatódik. Tovább is ezt is köszönjük egyelőre, mert sokkal magasabb a komfort érzete az embernek, mikor végigmegy a településen, vagy akár végig sétálunk az utcán, hogyha már csak óvodától iskoláig megyünk, vagy akár a kóposboltunk is megújult. Tehát én azt gondolom, hogy a település arculata így nagyon jó és lakható, élhető kis közösségé vált.
Én mégként maradtam egy kicsit az udvaron fejben, láttam, hogy ott van egy csomó szigetelőanyag, tehát akkor az energiára is úgymond rávetítik a tekintetüket, valószínű. Ez a szigetelés az a hőszigetelés lesz, ugye?
Igen, ez tulajdonképpen ez a lakosság részére. Igazából ennek a építőanyagnak csak a helyet biztosítottuk az önkormányzat udvarán, és ez hát most lehetőség nyílik magán épületeknek a földrém szigetelésére. Hát itt Krasznokvajdán, illetve a környező települések, egy 50-80 igény merült fel, amit folyamatosan ez a kivitelező cég elvégez. Hát nagyon sok ingatlannak a fedém szigetelése megtörtént, még ez folyamatban van, amik még sorra kerülnek. Tehát szerződéskötések még mindig voltak újak, tudomásom szerint is, és akkor ez arra célra szolgál.
Itt gázzal fűtenek a közüzemen, vagy pedig fával, mint van olyan hely, ahol fával fűtenek a polgármesteri hivatalban is.
Igen, hát mi abban a helyzetben vagyunk, hogy itt nincs vezetékes gáz, tehát választási lehetőségünk nagyon nincs, tehát természetesen tizifával fűtünk, tehát ugyanúgy az intézményekbe, illetve már most van a modern fűtési mód, mint jelen például ebbe az épületbe is, tehát ez a hőlégbefúvásos rendszer, tehát elektromos áram, illetve napenergiát is felhasználva csökkentve a költségeket, van a tetőszerkezeten építve, óvoda, orvosi rendelőn is van, ezt a fűtési módot használjuk, viszont biztosan láttak, hogy 100 köbméter tűzifál van helyezve még az udvaron.
Azt még nem néztem, ez, majd megnézem.
Ez nem önkormányzati céllal, hanem ez a lakosságnak a szociális tűzifa. Ezt a jövő hónapban fogjuk a beérkező kérelmek elbírálását követően kiosztani. Általában az elmúlt évek gyakorlata szerint ingatlanonként 1 köbméter vastag kemény tűzifa jutott, úgyhogy ez idén is erre számítunk.
Egyszer voltam itt 2 éve egy időszak napi rendezvényen, óriási buli volt, úgy mondom, de tulajdonképpen most is volt egy rendezvény, most pedig az elszármazottaké, hogyha jól hallottam a barátomtól, aki ide való egyébként, és tulajdonképpen akkor önök a kapcsolatot nem mondták fel azokkal, akik elmentek innen, hanem tartják, és szeretnék, hogyha, ha nem is hazajönnek, de legalább ilyenkor a rokonokat ne csak a halottak napján nézzék meg, hanem máskor is. Jó volt ez a buli is?
Igen, nagyon jó volt. Hát itt ez 2 részből tevődött össze, hát itt a mostani óvodánk, ami valamikor általános iskola volt, tehát annak az ünneplése volt, illetve egy emléktábla kihelyezése történt meg, és akkor azt felavattuk, és akkor ezzel egybe kötöttük az elszármazottak találkozóját is. Hát hál' Istennek egész magas létszámmal sikerült. Tehát volt részevő, volt érdeklődő, nagyon-nagyon megható volt. Tehát azok az emberek, akik elszármaztak innét, én úgy gondolom a mai napi krasznokvajdainak érzik magukat attól függetlenül, hogy már 50 éve másutt élnek. Itt születtek, itt nőttek fel, felcseperedtek, barátok találkoztak is, és nagyon kedves gesztusként láttam, kitűzőként a neveket írták a szívük fölé, hogy én ki vagyok, hogy akivel találkozik, megismerje. És nagyon jó sikerült, én úgy gondolom, hogy ezt meg fogjuk ismételni, sőt biztos vagyok benne, hát erre mindig fogunk egy kis forrást fordítani, hogy ezt meg tudjuk évről évre tartani. Nyilván egyre több az elszármazott, akik már idősek, illetve a fiatalabb korosztály is van, akik szívesen visszatérnek ide Krasznokvajdára, és szeretettel is várjuk őket nyilván.
Mi az, ami ide csábítja, visszacsábítja a szívüket, a nem túl jó minőségű talaj, de a jó minőségű levegő esetleg, de mellette a krasznokvajdaiság az valószínű, hogy jelent valamit.
Igen, hát én úgy gondolom elsősorban a szívük. Tehát, hogyha valaki itt született, itt felcseperedett iskolába, itt ide járt, mondjuk az általános iskolát itt elvégezte, aztán ugye az volt a jellemző, középiskolát követően már legtöbben munkát vállaltak, vagy tovább folytatták a tanulmányaikat, nagyon sok magasan képzett ember, illetve szakember került ki Krasznokvajdáról, akikre büszkék is vagyunk. És én úgy gondolom, hogy akik innét elköltöztek, jó szívvel térnek vissza. És nyilván jó az is, hogy olyan társakkal találkoznak, akikkel már 10-20-30 éve nem tudtak egy szót váltani, mert nyilván a mai világban már ez a kommunikáció egyszerű, mint régen volt, de mégis a szemtől szemben való találkozás az igazi, én úgy vélem, és ezt tartom is.
Hát ugye egy készfogás az sokszor többet ér, mint egy telefonos beszélgetés, vagy akár internetes. De tulajdonképpen azért önöknek itt azért mégiscsak van bőven feladatuk. Gondolom a tervezés időszakában vannak, hogy mindig tervezni kell?
Természetesen szoktuk mondani, mint a most legújabban már vannak ezek az útvonal tervezők is, hogyha véletlenül elvítjük az utat, akkor újra tervezés következik. Természetesen mindig tervezünk, feladat van, de hát azért vagyunk, hogy a feladatokat elvégezzük, megoldjuk a problémákat, és egyszerűbb legyen mindenkinek. Úgyhogy hogy tervek vannak, aztán valami sikerül, valami nem. Tehát megpróbáljuk magunkat reálisan gondolni, tehát nem túl tervezni, mert az sem jó. De nagyon sok minden sikerült, úgyhogy én büszke vagyok arra, amit itt Krasznokvajdán el tudtunk kérni, és ez látható is.
Ez ilyen egyszerű az egész. Kényelmes hotel, mondom. Ülhetünk itt is egy darabig, de hát azért önnek az agya mindig járni kell, hogy járjon, mert egyébként akkor inkább menjen nyugdíjba, hogyha valaki nem tervez előre, és nem olyanokat, amiket meg lehet valósítani. Ugye ehhez ismerni kell a szándékot, kormányzati szándékot, a megyei kormányzati szándékot. Végig nem sorolom a ranglistát, de végül is tudni kell az, hogy mi az, amire érdemes pályázni. Hát van, ahol pumpapályát készítenek, van, ahol pedig, hát mit tudom én, ilyen tetőszigetelést. Tehát minden helynek megvan a maga lehetőség, és azt pályázza meg, amelyre fontos, vagy esetleg van pénz.
Természetesen hát egy fontossági sorrendet mindig fel kell elgondolásom szerint építeni. Tehát mi a legfontosabb? Kezdjük azzal. Aztán, hogyha az megvan, akkor haladhatunk afelé is, ami hát, hogy is fejezzem magamat ki, hogy fontos, mert minden fontos. Tehát mikor már, hogy minden megvan, olyan sosem lesz. Tehát mindig kell új, mindig kell változás, és nyilván a lehetőségek is határt szabnak ebben, de megpróbálunk a realitás talaján maradni, hogy tehát ne pályázunk olyan, de hát golfpályára nem gondolnám, hogy Krasznokvajdán szükség van, tehát erre nem is fogunk pályázni. Viszont ami az embereknek a kényelmét szolgálja, az egyszerűbb életet, illetve hát lehetőséget azokra a dolgokra, illetve az intézmények felújítása, de azok megtörténtek, mert hál' Istennek, úgyhogy hogy ezeket most szépen meg kell, hogy őrizzük. Nyilván hát eltelik majd egy kis idő, amikor megint kell egy kicsit renoválni, de most jelen pillanatban jól állunk, úgy fogalmazhatok.
Jól állnak, ez azt jelenti, hogy vége is tulajdonképpen annak a tervezésnek mindig jön új, ugye? És ön megáll elé mindig, és meddig?
Igen, tehát mindig van új terv, de lehetőségek szabnak gátat többnyire, tehát meg az anyagi forrás, tehát sok mindent még szeretnénk, és olyan pillanatban ugye egy önkormányzatnak van, régen valamikor egy turistaháznak neveztük, egy épület része, amit szeretnénk még egy kicsit felújítani, és egy ilyen tájjellegű házként berendezni, és akkor, hogyha erre tévedő vendégünk vagy turista van, akkor ezt esetleg meg tudjuk mutatni, hogy Krasznokvajdán van egy ilyen, vagy valamikor akár egy falusi parasztász hogy is nézhetett ki, tehát ennek az útját próbáljuk most egyengetni. Reméljük, hogy sikerrel, úgyhogy már az éve már a tervezésnél, most a közmunkatervezésnél is már célba vettük, hogy az épületet egy kicsikét megtatarozzuk, amennyire tudjuk, tehát lehetőségünkhöz mértem, és hogyha esetleg erre irányuló pályázati forrást lehet majd rá igényelni, akkor meg fogjuk tenni.
Meddig gondolja, hogy vállalja ezt, mert azért nem könnyű feladat polgármesternek lenni a változó világban, mert sok minden változott, törvényektől kezdve, akár még a kapcsolatrendszer is ugye mássá válik. Egy polgármesternek év tizedekre kell tervezni, vagy elég az 5 év?
Én úgy gondolom, hogy mindig hosszú távon kell tervezni, tehát mint magánemberként is, mint polgármesterként is, mert ha nincsenek terveink, akkor nincs miért harcolnunk. Tehát én tervezek is, és természetesen, hogyha a település úgy látja, hogy jó az elgondolásom, akkor hosszú távon tervezek, aztán majd nyilván sor kerül arra is, hogy lesz utódom, és akkor bízunk benne, hogy fogja tudni folytatni azt, amit elkezdtünk, meg nyilván én is próbáltam, amit az elődeim elkezdtek, azt építeni, és ugye az önkormányzati vagyont megőrizni, szépítgetni, hát nyilván ez a feladatunk. Én úgy gondolom, hogy település polgármesterének is a lakosság kényelmét és megelégedettségét minél jobban kivívni.
Köszönöm szépen, jó egészséget hozzá, mert persze, hogy kell. A jó levegő megvan hozzá, a mozgás lehetőség is megvan, akár télen is szánkózni, vagy tavasszal is, mert itt azért hűvösebb, és később tavaszodik, de hamarabb jön a tél is. De aki egészségesen akar élni, ide kéne, hogy jöjjön. Hát csak a autó kell hozzá most még egyelőre, de a terveik szerint növekszik a tömegközlekedés, akkor tömegközlekedéssel is eljöttnek, különösen a 65 év felettiek.
Igen, szeretettel várunk mindenkit, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget.
Tóbiás Bélát, Krasznokvajda polgármesterét hallották. November a daruvonulás időszaka, erről is a darvakról Konyhás István beszél nekünk.
Gyakorlatilag ugye novemberben, amikor elkezdődnek a most már nagyon enyhe tél van, elkezdődnek a hidegebb idők, és gyakorlatilag addig, amíg az első nagyobb fagyok meg nem érkeznek. Tehát a kukorica betakarítása az még zajlik novemberben, sőt még van, hogy decemberben is van kint takarmány kukorica. De az éjszakázó helyek azok ugye beszűkülnek azzal, hogy a darunak mindig egy ilyen kis tocsogós, vizes terület kell, 15-20 centis víz, amiben éjszakázik, és hogyha megjönnek az első fagyok, akkor bizony ezek a sekély vizek, ha nem is fagynak be, de kellemetlenné válik benne a áldogálás egész éjszaka.
Hát még veszély.
Igen, sajnos van, hogy még ha hirtelen jön hideg, akkor még van, hogy bele is fagynak a darvak. Tehát igazából ez, ami elkezdi őket vinni, az első talajmenti fagyok, lehet azt mondani, hogy ez belőni, főleg a mai időjárási viszonyok között, ez már elég nehéz. Lehet, hogy november közepe, de lehet, hogy csak december eleje.
Hát alkalmazkodniuk kell nekik is az időjáráshoz, bár talán ők könnyebben tudnak, mint az ember, mert az ember az mindent megpróbál, hogy a saját akaratát rákényszerítse a természetre, de hát végül is a természet az egy kicsikét erőteljesebb, és jobban tudja azt, hogy mi is szükségeltetik. Tulajdonképpen akkor a darvak jól vannak, köszönik szépen, szaporodnak is talán, és hát nem tudom, nem igen volt az idén fészkelés, vagy volt, nem?
Nem volt, hát Hortobágyon egy 5000 átnyaraló daru volt, és hát az igazság, hogy tehát bármilyen furcsa azért, aki járt márként daru fészkelőhelyen, az tudja, hogy teljesen más arca van a fészkelőhelynek, mint a vonulóhelynek. Tehát a daru az kifejezetten ilyen erdei tisztások mentén található mocsárrétekbe, mocsarakba költ, tehát nagyon kell neki a költéshez a nyílt terület, tehát behűnjük a szemünket, elképzelünk egy ilyen tipikus finnországi tájat, ahol fenyőerdő, aztán közepette egy kis lápos terület, nyírláp, tőzegláp, ahol van nyílt víz is, van egy méteres kis sásnövényzet is, de közel van az erdő. Ugyanis azt csinálja, hogy amikor költ, és a fiókák már elég nagyok, 2-3 hetesek, akkor egy ilyen, mint egy jó kis, jó megfejlett tyúk, csak kicsit nagyobb nyakkal és lábbal, kb. Akkor a madarat kell elképzelni, ugye repülni nem tud, és viszont a nyílt terep az nagyon veszélyes neki. Elég nagy ahhoz, hogy könnyen észrevegyék a ragadozók, akár sólymok, sasok, és épp ezért ilyenkor egy olyan jó két hétig behúzódnak az erdőbe, és teljesen erdei madarakká válnak. Ott táplálkoznak, csak nagyon későn éjszaka jönnek ki egy picit a vizes élőhelyre, majd amikor megtanulnak repülni, akkor újra átváltozik vízimadárra, lehet így mondani. Tehát ugye itt a Hortobágyon igazából ilyen élőhely nem nagyon van. Tehát ami tényleg annyira háborítatlan lenne, illetve meg lenne ez a komplex élőhely. Tehát vannak nagyon jó zsombékos, nagy kiterjedésű mocsarak, de azok sajnos nem jók a fészkelésre, épp ezért, mert amikor már kicsit megnő a madár, akkor nem tud hova elbújni, nincs mellette erdő. Nyilván az ármentesítés előtt, amikor itt azért jócskán mocsaras, lápos rész volt a Tisza ártere, akkor volt erre lehetőség, illetve a Dunántúron is a Balaton, Kis-Balaton környék az ideális fészkelőhely volt neki.
Hát most meg a lecsapolt tavak, ugye, ami védelmet nyújtanak nekik, és akkor itt is lesznek, hát 100 000 körül azért már volt, amikor elérte, ugye?
Igen, hát biztos, hogy most is eléri, tehát nyilván ez legkevésbé tőlünk függ egyébként, tehát ugye merjük mindig mondani, hogy mekkora rekord, de hát ehhez nekünk olyan nagyon sok közünk, úgymond nincs, azon kívül, hogy a hely az alkalmas, akár még 200 000 darunak is. Ugye ez nagy bartól függ, hogy a fészkelő helyen milyen a fészkelés, tehát például, ha bejön egy nagyon rossz tavasz végi, március végi, április végi hóvihar, nagyon erős hidegfront fent Skandináviában, Finnországban, akkor bizony az állomány elég komoly része elpusztul. Ugye ott sokkal rövidebbek a nyarak, nem nagyon van idő pótköltésre, tehát és nyilván ezek a madarak erre vannak berendezkedve, tehát addig, amíg egy balkáni gerle vagy egy széncinege akár 2-3 fészkelést is gond nélkül tud eszközölni itt a Kárpát-medencébe, ahogy megyünk feljebb, ez egyre jobb ritkul, és az olyan fajok, például, mint ugye a daru, ugye ő teljesen hozzá van ahhoz szokva, hogy ő 2-4 tojást rak, és ennyi, és hogyha ez a fészekai elpusztul, akkor annyira rövid a nyár, hogy ott már kicsi az esély, hogy újra fel tudjanak emelkedni a fiókák.
Tehát amikor elindulnak, akkor a fiókák már vannak olyan erősek, hogy fel tudjanak menni oda a szelek szárnyára?
Igen, tehát gyakorlatilag itt híznak meg igazán, tehát amikor kint terepen is nézzük őket, már messziről lehet látni azt, hogy egy jó 10-15 centivel alacsonyabbak még a fiókák, tehát látszik azt, hogy még nőni fognak, de igazából a hízókúra az itt a Kárpát-medencében van nekik, és hát az a helyzet, hogy ez a távolság nyilván minden vonuló madárnál, a fiókáknál, vagy az évi költésből származó fiataloknál ez az első nagy próba. Tehát azért itt nyilván sok az elhullás, de hát ha belegondolunk, tényleg ez a természetrendje. Tehát elindulnak, 2000 kilométert repülnek, és ott bizony elválik, hogy melyik volt életképes, melyik nem. Ráadásul ugye itt is azért leselkednek rájuk ragadozók, ami megint a kevésbé ébereket, és ez egy teljesen normális természet. A szelekció bármilyen könyörtelennek is tűnik, hiszen tényleg a legerősebbnek, a legrátermettebbeknek kell életben maradnia, hiszen különben az egész populáció összeomlik.
Tehát a szelekció fontos nekik is, hát azért is ugye, hogy megmaradjanak, és a legerősebbek legyenek azok, akik a következőben majd szaporodni fognak. Mennyi, 2-3 év, amíg úgy ivar érett lesz?
Igen, általában 3 évesen már biztos, hogy ivar érett, tehát előfordul, hogy már 2 évesen is, de 3 évesen biztos, hogy ivar érett, és akár 20-25 évig is tud élni egy daru. Ezt ugye megint a színes gyűrűs jelölések mutatják. Nyilván teljesen más egy fogságban élő daru, meg egy vadon élő, de ugye voltak olyan daru megfigyelések, ami még 20 évvel a jelölés után, tehát ugye is kikeléskor kapják a gyűrűt, akkor lehet őket legyűrűzni, akkor még élt, és jött, ment, vonult, de azért általában a színes gyűrűs jelölésekből arra lehet következtetni, hogy nagyjából olyan 10-12 év után már elfogynak a észlelések, tehát úgy, hogy közben nyilván jönnek újabbak, tehát ugye a lehet azt mondani, hogy a mintavétel az hasonló, hiszen az újak meg előkerülnek, de egy olyan 10-12 év, esetleg 15 év az a rotáció, ami nagy valószínűséggel az életciklusa egy darunnak a természetben.
nagyon nagy szerencsének kell, hogy legyen az embernek, hogy lásson daru tojást. Mert strúc tojást még elhoztak, meg mutogatták, de én még nem láttam. Hogy néz ki? Nagyobb bacska? Azért, mint egy tyúk tojás?
Nagyobb bacska, inkább liba tojás méretűt mondanám, és érdekesen, hogy kik el belőle a fiók, akkor egy ilyen kis sárgás-barnás kis tolpihe az egész, ami egyébként ott a ezekbe a mosarakba ideális rejtőszín. Utána egy picit elkezd ilyen világosabb barnává, inkább szürkévé válni, és utána, amikor már ideér hozzánk, akkor a teste az már szürke, de a feje az még barna, illetve a háta is barnás színű.
S hogy állnak párba? Úgy, hogy a rokonság körében, vagy pedig választanak idegent, hogy minél jobb legyen ugye a genetikai állomány?
Azt mondjuk a darúra, hogy monogám, tehát addig, amíg nem pusztul el az egyik párja, akkor azért azok együtt vonulnak, ez megint ugye a színes gyűrűs jelölésekből lehet látni, viszont pont ez, hogy 2-3 év, mire ivarélettek lesznek, ez idő alatt nagyon nagy utat kóborolnak be itt, főleg a Kárpát-medencébe, tehát úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen nyújtott óbetű lenne a vonulási útvonaluk, és ugye fent nyilván Svédországba, Finnországba összpontosul a nagy fészkelőállomány, és ott akár 50-60 kilométer is, főleg a fenti részén, a Bottenőből északi részén, vagy a Bottenőből mentén eldönti, hogy melyik vonulási útvonalat választja. És ugye a 2-3 évesen, ha visszamegy Finnországba, tehát szintén ugye a színes gyűrűs jelölésekre tudunk csak hagyatkozni. Volt olyan madár, hogy megjelöltük Finnországba, Magyarországon keresztül eljött, lement Tunéziába, majd visszament Finnországba, és következő évben pedig a Spanyolországba figyelték meg. Tehát gyakorlatilag a következő évben a másik vonulási útvonalra került, tehát ugye nyilván ő ott nem költött abba az évbe, és azért így elég jól összekeveredik az állomány. 3 fő vonulási útvonal van itt nálunk a Kárpát-medence területén, vagy Európa területén, inkább így mondom. A Kárpát-medencében azért egy markáns, ugye egy a Tisza vonala, de Európában ugye a miénk, itt a Kárpát-medencei, aztán van egy, ami Ukrajnán, Románián keresztül Izraelbe megy, a másik állomány az pedig Németország, Franciaországon keresztül Spanyolországba, de most egyre gyakrabban már Franciaországba is telelnek, tehát már le sem mennek Spanyolországig.
Elhangzott riportunkban Konyhás István daruszakértőt hallották a Hortobágyról. Végezetül egy kiállítás megnyitóra megyünk a Matyó Múzeumba, ahol Szemerkényi Ágnessel beszélgettem.
Én folklorista vagyok, úgyhogy tárgyakat nem gyűjtöttem, de nagyon nagyra tartom a Holló Valéria munkásságát és a Holló Valéria gyűjteményét. Ez az anyag, ami itt van, ez az Egri Múzeumból került ide. Az Egri Múzeumban van egy nagy kiállítás, és azt az anyagot hozták el ide. Holló Valériának egyébként a gyűjteménye, ami kivéve azt, ami a Néprajzi Múzeumban van, az mind államosítás után az Egri Múzeumba került 1951-ben, és aztán 1984-ben, amikor a Szegedi Maszák György meghalt, akkor a fia, Szegedi Maszák Mihály egy nagy tárgyi mennyiséget, 500 darabot adott az Egri Múzeumnak. És mikor ő is meghalt, akkor én a maradék anyagot odaadtam az Egri Múzeumnak.
Ez egy utazó kiállítás most, tehát az azt jelenti, egy töredéke annak, ami
igen,
az eredeti.
Igen, hát a nagy kiállítás az ugye Egerben van, ami szintén nem a teljes anyagot öleli fel, mert hát nincs olyan nagy kiállítóhely, illetve van, de hát természetesen nem lehet mindent kiállítani, hanem a néprajzi szakértők döntik el, a kurátorok, hogy mi kerüljön kiállításra és mi nem. Itt nagyon sok a Matyó anyag, mert Holló Valéria nagyon sokat gyűjtött a Matyók között a 30-as években, és akkor még nagyon szép tárgyakat lehetett gyűjteni, őt különösen a viselet érdekelte, úgyhogy elsősorban viseletet gyűjtött, de egyébként pedig szinte minden, tehát bútorokat.
Tehát tárgyi dolgokat.
Igen. Elsősorban ő csak tárgyakat gyűjtött.
Hát a tárgyhoz azért hozzátartozik a szellemiség.
Természetesen.
Mert egy ránézek egy tárgyra, akkor persze, tudom, hogy mit írhatok le róla. Igen. Ő meg le tudja írni.
Igen, Holló Valéria, sőt a férje, Szegedi Maszák György, aki gondozta a gyűjteményt, az nagyon, nagyon precízen, nagyon gondosan ápolta ezt a gyűjteményt, nagyon sokra tartotta Holló Valéria munkásságát, és valójában ő ápolta, vagy ő gondozta a gyűjteményt, úgyhogy amikor ő meghalt, és elvitte az Egri Múzeum az anyagát, akkor ugyanolyan épségbe találta meg, mint ahogy Szegedi Maszágy György csomagolta, mert annyira precízen, múzeológushoz illően gondosan ápolta az anyagot.
És mitől függ az, hogy mi kerül ide, most egyébként nem egy hatalmas nagy kiállítóterem, egy időszakos kiállítóterem, és mi kerül mondjuk az Egri Múzeumba kiállításra? Mindig az, hogy mi az időszerű, vagy pedig hát amit éppenséggel úgy mondom, hogy ide időszerű a matyóknak megmutatni ezt.
Hát elsősorban matyó anyagot természetesen, és azon kívül azt hiszem Holló Valériának az életútját akarták megmutatni, ami szerintem nagyon jól sikerült, mert van egy nagyon jó tabló.
Azt amin, látom.
Igen, egy nagyon jó tabló, amin Holló Valériának a rövid élettörténete van, és miután ő Miskolcon járt a kereskedelmi iskolába, és az iskola az a múzeum épületében volt, tehát ő már fiatal korában megszerette a népi tárgyak, a régi tárgyakat, elsősorban inkább a népi tárgyakat, hiszen falun nőtt föl, Harmacon született, Nagyrőcén járt iskolába, tehát inkább ezekhez a tárgyakhoz állt közel, és nagyon a szívéhez nőttek ezek a tárgyak.
Érdekes, mert vannak tárlók, vannak olyan vitrinek, amelyek védettek szinte, és vannak olyanok, amit meg lehet közelíteni, kis ládácskák, de hát azért Holló Valériát látjuk itt a magyar mintával. Talán ezzel kellett volna, hogy indítsak. Hát igen, ő nagy szeretettel nézi végig most is ezeket.
Igen, természetesen én nagyra becsülöm a munkásságát, az, hogy tényleg az első világháború után a házukból elüldözték őket 1919-ben, és tulajdonképpen minden nélkül menekültek, úgyhogy az apja beteg volt, illetve hát ugye katona volt az első világháborúban, aztán ott betegséget szerzett, rövid betegség után meghalt, és az édesanyja egyedül tartotta el a három lányt, és mindegyiket a három rokonhoz adta, úgyhogy nagyon szegényes körülmények között éltek, és Holló Valéria ebből a szegénységből, ebből nagyon jól nem kiverekedte magát, hanem nagyon jól feldolgozta ezt a részint a tudását, hogy mit tudott a paraszti életről, másrészt pedig azt a szeretetet, ami benne volt a népi tárgyak iránt, azt nagyon jó fordította, mert nem csak gyűjtötte és eladta az anyagot, hanem ő egy múzeumot akart létrehozni, azon kívül az embereknek munkát akart adni, úgyhogy amikor ilyen szép tárgyakat látott, akkor azt gondolta, és egy nagyon eredeti és jó gondolat volt ez akkor, hogy az embereknek munkát ad, és háziipari szövetkezeteket hozott létre, és volt, amikor 60-80 embernek adott munkát a 30-as években.
Milyen érzés ez, amikor elhozza
nagyon
a
jó
Holló Valéria kincseit, de hát ezek a kincsek akkor az ön fejében és a szívében is ott vannak.
Igen, nagyon jó érzés, és nagyon jó, és örülök neki, hogy a múzeum kurátorai és néprajzosai ilyen szeretettel ápolják a Holló Valéria gyűjteményét, mert tényleg ezek mind olyan szép és kvalitásos tárgyak, hogy megérdemlik, hogy törődjenek velük.
Köszönöm, sokáig beszélhetnénk, de már kívül tömörülnek az emberek, és akkor önnek még majd beszélni is kell. Ugye ez azért nem csak jó érzés mellett egy büszkeséget is hoz, hogy én vagyok az, aki követem.
Nem, bennem semmi büszkeség nincsen, én csak egyszerűen örülök neki, hogy Holló Valéria ezt már nem érte meg, hogy ő a gyűjteménye kiállítva legyen, de azért valahol mégis talán tudja.
Hát nagyon szépen köszönöm, Isten áldja önt is, illetve az ő munkáját is, mert igen, nagyon fontos.
Igen, hát nagyon örülök neki, és örülök, hogy ennyien eljöttek.
Szemerkényi Ágnes néprajzkutatót hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra
további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.